From the Conference Center at Temple Square in
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciája szombat délelőtti ülésének közvetítését látják Salt Lake Cityből, a templom téren álló konferencia központból. A beszélők az általános felhatalmazottak és az egyház általános tisztségviselői közül lettek kiválasztva. A zenét ezen az ülésen a Mormon Tabernákulum kórus szolgáltatja. Az egyház tagjai és tisztségviselői azért gyűltek össze a világ minden tájáról, hogy tanácsot és útmutatást kapjanak az egyház vezetőitől.
This broadcast is furnished as a public service by.
A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározza. A programot írásbeli engedély nélkül tilos sokszorosítani, rögzíteni, másolni vagy bármely más módon felhasználni. Ezt az ülést Dieter F. Uchtdorf elnök, az első elnökség második tanácsosa fogja levezetni.
Dear brothers and sisters, dear friends.
Kedves testvérek, kedves barátaink! Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciájának szombat délelőtti ülésén. Szeretettel üdvözöljük azokat az egyháztagokat és barátokat is, akik a világ különböző táján vesznek részt ezen a konferencián. Veletek együtt ünnepeljük a húsvétot, a húsvéti ünnepeket, amikor megemlékezünk megváltónkról és szabadítónkról. Thomas S. Monson elnök, aki ezen a konferencián elnököl, engem kért fel arra, hogy vezessem le ezt az ülést. Köszöntjük az általános felhatalmazottakat és az általános tisztségviselőket, akik jelen lesznek a konferencián. Ezen az ülésen a zenét a Mormon Tabernáculum kórus szolgáltatja, vezényel Mac Wilberg és Ryan Murphy, orgonán kísér Andrew Unsworth és Clay Christensen. A kórus ezt az ülést a Vezess minket Jehova című himnusszal nyitotta meg. Most pedig elénekli a Dicsőség Istennek című himnuszt. Ezt követően a nyitóimát Timothy J. Dykes elder mondja a 70-ektől.
Our Father who art in heaven, we gather before thee in this first.
Mennyi atyánk, azért gyűltünk össze az általános konferencia első ülésén. Hálásak legyünk az élő profétákért, Monson elnökért, és a 12 koronát tagjaiért, akiket támogatunk. Hálásak vagyunk az evangélium visszaállításáért és a papság hatalmáért, a szertartásokért és a kulcsokért. Köszönjük neked egyszülött fiad, Jézus Krisztus engesztelő áldozatát, aki mi páratlan reménységünk, és aki gyógyulást hoz számunkra. Örömmel várjuk, hogy meghallgathassuk azokat az üzeneteket, melyek a beszélőktől jönnek, és azt kérjük, hogy segítsd és irányítsd őket. Kérjük, hogy legyen szívünkben a Szentlélek, és hogy szentségben járhassunk előtted. Hogy a kinyilatkoztatás magjai, melyek a szívünkbe hullanak, gyümölcsöt hozzanak, és ezeket Jézus Krisztus szent nevében mondjuk. Ámen.
We will now be pleased to hear from President Henry.
Most szeretettel hallgassuk Henry B. Eyring elnököt, az első elnökség első tanácsosát. A beszéde után a kórus elénekli a Cselekedtem-e valami jó című himnuszt. Az éneket követően Boyd K. Packer elnök, a 12 apostol kóruma elnöke lesz a következő beszélő. Őt Linda K. Burton nőtestvér, a segítőegylet általános elnöke követi.
My dear brothers and sisters.
Szeretett fivéreim és nőtestvéreim, nagy örömmel adom át szeretetemet nektek, az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus Egyháza eme általános konferenciáján. Ez az öröm a lélek ama tanúbizonságából fakad, hogy a szabadító szeretete elér mindannyiótokhoz, mennyiatyánk minden gyermekéhez. Mennyiatyánk szeretné megáldani a gyermekeit lelkileg és fizikailag egyaránt. Ismeri minden egyes szükségletüket, fájdalmukat és reményüket. Amikor valakinek enyhülést kínálunk, a szabadító úgy érzi, mintha neki nyújtanánk segítőkezet. Ennek igaz voltát maga jelentette ki, amikor egy olyan jövőbeli pillanatról szólt, amelyben mindannyiunknak része lesz, amikor meglátjuk őt, miután véget ér az életünk ezen a világon. E napképe sokkal élénkebben tárult elém, miközben imádkoztam és böjtöltem arról, mit mondjak ma délelőtt. Az Úr leírta tanítványainak, milyen lesz ez az eljövendő beszélgetés, és szavai jól jellemzik, mit szeretnénk teljes szívünkből, hogy ránk is igaz legyen. Idézem. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Jertek én atyámnak áldottai. Örököljétek ez országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok. Szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és megruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám. Akkor felelnek majd néki az igazak, mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innod adtunk volna? És mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel az én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Idézet vége. Ti és én is ilyen meleg fogadtatásra vágyunk a szabadítótól. De hogyan érdemelhetjük ki? Mennyiatyánknak sokkal több éhező, hajléktalan és magányos gyermeke van, mint amennyihez el tudnánk érni. És állandóan növekvő számuk miatt ez egyre inkább így lesz. Így aztán az Úr megadott nekünk valamit, amit mindannyian meg tudunk tenni. Olyan egyszerű parancsolat ez, hogy még egy kisgyermek is megérti. Olyan parancsolat ez, amely csodálatos ígérettel jár a szükséget látók számára, és számunkra is. A böjt törvényéről beszélek. Az Ézsaiás könyvében álló szavak az Úr jellemzését tartalmazzák a parancsolatról és az áldásról, amely elérhető számunkra, akik az ő egyházában vagyunk. Idézem, hát nem ezé a bőjt, amit én kedvelek, hogy megnyisd a gonoszságnak bilincseit, az igának köteleit megoldjad, és szabadon bocsásd az elnyomottakat, és hogy minden igát széttépjetek. Nem azé, hogy az éhezőnek megszegd kenyeredet, és a szegény bújdosókat házadba bevigyed, ha mesztelent látsz, felruházzad, és tested előtt el ne rejtsd magadat. Akkor felhasad, mint a hajnal, a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, ímé, itt vagyok. Ha elvetended közüled az igát, és megszűnsz újjal mutogatni, és hamisságot beszélni. Ha odadod utolsó falatodat az éhezőnek, és az elepet lelkűt megelégíted, feltámad a sötétségben világosságod, és homályosságod olyan lesz, mint a dél, és vezérel téged az Úr szüntelen, megelégíti lelkedet nagy szárasságban is, és csontjaidat megerősíti, és olyan leszel, mint a megöntözött kert, és mint vízforrás, amelynek vize el nem fogy, idézet vége. Tehát az Úr egy csodálatos ígérettel kísért egyszerű parancsolatot adott nekünk. Napjainkban az egyházban lehetőséget kínálnak nekünk arra, hogy havi egy alkalommal bőtöljünk, és nagylelkű bőjtive felajánlást adjunk püspökünkön vagy gyülekezeti elnökünkön keresztül a szegények és szükséget látók javára. Ennek egy részét a körülöttetek lévők megsegítésére fogják fordítani, talán éppen a ti családotokban. Az Úr szolgái imádkozni és böjtölni fognak, hogy kinyilatkoztatás révén megtudják, kinek és milyen segítséget nyújtsanak. Mindazt, amire a saját egyházi egységetekben lévők megsegítésére már nincsen szükség, más nélkülöző egyháztagok megáldására fogják fordítani világszerte. A szegényekért való böjtölésre adott parancsolathoz számtalan áldás társul. Kimball elnöke törvénykövetésének elhanyagolását a mulasztás bűnének nevezte, amelynek nagy ára van. Ezt írta, az Úr bőséges ígéreteket tett azoknak, akik böjtölnek és segítséget nyújtanak a szükséget látóknak. Sugalmazást és lelki útmutatást fognak kapni igaz lelkűséggel és a mennyei atyánk iránti közelséggel kísérve. Ha elmulasztjuk megtenni a böjtölés eme igaz lelkű tettét, azzal megfosztjuk magunkat ezektől az áldásoktól. Csupán néhány napja történt, hogy magam is részesültem az egyik ilyen áldásban, mivel az általános konferencia olyan hétvégére esik, amelyen máskülönben böjti és bizonyságtételi gyűlés lenne, böjtöltem és imádkoztam, hogy ennek ellenére hogyan tudnék mégis eleget tenni a szükséget látókról való gondoskodás parancsolatának. A böjtöm során szombaton reggel 6 órakor ébredtem, és újra imádkoztam. Az a benyomásom támadt, hogy olvassam el a világ híreit, ahol aztán a következő cikket láttam. A PEM nevű trópusi ciklon számtalan házat letarolt, amikor lecsapott közvetlenül Port Vilában, Vanuatu fővárosában. Legalább 6-an meghaltak Vanuatuban, az országot sújtó egyik legsúlyosabb viharban. Szinte egyetlen fa sem maradt állva, miközben a ciklon végig söpört a csendes óceáni országban. A World Vision nevű segélyszervezet kárbecslő csapata már a károk felmérését tervezte közvetlenül a vihar után. Munkatársaik remélik, hogy az előkészületek kifizetődtek, mivel tiszta vizet, élelmiszer, takarókat, ponyvákat, menedéket, higiéniai és konyhai csomagokat helyeztek el kulcsfontosságú helyszíneken még a ciklon előtt. Azt tanácsolták a lakosoknak, hogy robosztus épületekben, például egyetemeken és iskolákban keressenek menedéket. Aztán hozzátették, a legerősebb épületeik a betonozott templomok, mondta Inga Mepham, a CARE International képviseletében. Van, ahol nincsenek ilyenek. Nehéz olyan épületet találni, amelyről feltételezhető, hogy kibír egy ötös besorolású vihart. Amikor ezt olvastam, eszembe ötlöttek a vanuatui családoknál tett látogatásaim. Láttam magam előtt az embereket, amint egymáshoz bújnak a vihar tombolásának kitett házaikban. Aztán emlékeztem arra is, milyen meleg fogadtatásban részesített engem Vanuatu népe. Rájuk és szomszédaikra gondoltam, amint betonozott kápolnáinkba menekülnek. Aztán magam elé képzeltem a püspököt és a segítőegyleti elnököt, akik körbejárnak, vigaszt, takarókat, élelmiszert és ivóvizet nyújtva. Lelki szemeim előtt megjelentek a rémülten összebújó gyermekek. Oly távol voltak attól az otthontól, ahol én ezt a tudósítást olvastam. Mégis tudtam, mit fog tenni az Úr az ő szolgáin keresztül. Tudtam, hogy mennyi atyánk egy gyermekeinek megsegítését azok a bőti felajánlások teszik lehetővé, amelyeket oly bőven adtak az Úr azon tanítványai, akik onnan ugyan távol, de az Úrhoz közel vannak. Így aztán nem vártam meg a vasárnapot. Még aznap reggel elvittem a püspökömhöz a bőti felajánlást. Tudtam, hogy felajánlásomat a püspök és a segítőegyleti elnök talán egy szomszédságomban lakó megsegítésére fogja fordítani. De jól ismerem őket. Tudom, hogy az Úr nevében inspirálva lesznek azok felemelésére és építésére, akiket szeretnek. Előfordulhat, hogy szerény felajánlásomra nem ott lesz szükség, ahol családommal élek, és meglehet, hogy helyi maradéka talán soha nem jut el Vanuatura. De sújtani fognak más viharok és tragédiák világszerte olyan embereket, akiket az Úr szeret, és akiknek átérzi fájdalmát. Bőti felajánlásotok és az én felajánlásom egy része olyas valaki megsegítésére fogják felhasználni, akinek az enyhülését az Úr sajátjaként fogja érezni. Bőti felajánlásotok túlmutat a testetek táplálásán és felruházásán. Szíveket fog gyógyítani és megváltoztatni. Az önkéntes felajánlás gyümölcse lehet a segítségben részesülő szívében feltámadó vágy mások felkarolására. Ez történik szerte a világon. Megtörtént Abby Turay testvér életében is, aki Sierra Leone-ben lakik. 91-ben polgárháború tört ki, amely hosszú éveken át sújtotta az országot. Sierra Leone már előtte is a világ egyik legszegényebb országa volt, a háború alatt pedig nem volt egyértelmű, ki uralja az országot. A bankok bezártak, a kormányhivatalokon lehúzták a redőnyt, a rendőri szervek tehetetlenek voltak a lázadókkal szemben, és mindenhol káosz, öldöklés és szenvedés uralkodott. Emberek tízezrei haltak meg, és több mint 2 millió ember kényszerült otthona elhagyására, hogy elmeneküljön a vérengzés előtt. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza még a szörnyű időkben is növekedett. Az egyik első gyülekezetet abban a városban szervezték meg, ahol Turay nő testvér élt. Férje volt az első gyülekezeti elnök, a polgárháború során kerületi elnökként szolgált. Amikor mostanában vendégek jönnek Turay nő testvérhez, szeret megmutatni 2 háborús kincset, egy kék-fehér csíkos blúzt, amelyet egy egyháztagok által adományozott használt ruhabálából kapott, illetve egy mára már jócskán megkopott és elnyűtt takarót. Aztán ezt a magyarázatot fűzi hozzá. Ez a blúz volt az első ruhadarab, amit kaptam. Munkába járni viseltem. Olyan jó volt, olyan szépnek éreztem magam benne. Nem volt más ruhám. A háború alatt ez a takaró tartott melegen minket. Engem és a gyerekeimet. Amikor a lázadók ránk támadtak, ez volt az egyedüli dolog, amit fel tudtam markolni, amikor befutottunk a bokrok közé, hogy elbújjunk. Így hát magunkkal vittük a takarót, melegen tartott és megvédett minket a szúnyogoktól. Turay nőtestvér hálával emlékszik egy misszió elnökre, aki készpénzzel a zsebében érkezett a háború sújtotta országba. Az a pénz, néhány hozzátok hasonló ember adománya, bőti felajánlása lehetővé tette a szenteknek, hogy élelmiszert vásároljanak olyan áron, amelyet a legtöbb Sierra Leone-i nem engedhetett meg magának. Az összecsapások idején egyetlen egyháztag sem halt éhen. Turay nőtestvér azt mondja azokról, akik nagylelkű adományokkal biztosították a túlélésüket. Amikor azokra gondolok, akik ezt tették, úgy érzem, Isten küldte őket, mert hétköznapi halandók tettek így nemes gesztust felénk. Nemrégé merem egy amerikai látogatója volt Ebinek. A férfinek megakadt a szeme az asztalon lévő szentírás kötetem. Rögtön látta, hogy nagy becsben áll, és rengeteg bejegyzést tartalmaz. A lapok eléggé viseltesek voltak, Némelyikük be is szakadt. A borító elvált a kötéstől. Kezébe vette a szentírásokat, és gyengéden belelapozott. Lapozás közben rábukkant egy tizedfizetési papír sárga példányára. Látta, hogy abban az országban, ahol a dollár aranyáron volt, Abby Turei egy dollárt fizetett tizedként. Egy dollárt a misszionáriusi alapba, és egy dollárt bőti felajánlásként azoknak, akik saját szavaival élve igazán szegények. A látogató becsukta Turei testvér szentírását, és ahogy ott állt ezzel a hithű afrikai édesanyával, arra gondolt, hogy szent helyen áll. Csak úgy, ahogyan a ti és az én bőti felajánlásom áldása szívvéli változást idézhet elő, ugyanígy lehet ez akkor is, amikor valaki másnak a javára bőjtölünk. Még egy kisgyermek is érezheti ezt. Sok kisgyermek és néhány felnőtt is személyes okokból nehéznek találhatja a 24 órán át tartó bőjtölést. Meg lehet, hogy Ézsaiás szavaival élve a bőjt miatt eleped a lelkük. A bőjtszülők számolnak ezzel, és ügyelnek, hogy kövessék Joseph F. Smith elnöke tanácsát. Jobban tesszük, ha megtanítjuk nekik a tantételt, és hagyjuk, hogy akkor tartsák be, amikor már elég idősek az érett választáshoz. Nemrégiben tanúja voltam az e-tanácsban rejlő bölcsességnek. Az egyik unokám úgy érezte, hogy a 24 órás bőjt meghaladja a képességeit. Bölcs szülei azonban mégis elültették szívébe a tantételt. Egyik iskolai barátja egy balesetben elveszítette az egyik kicsi unokatestvérét. Az unokám a bőti napon körülbelül akkor tájt, amikor mindig úgy érezte, hogy már túl nehéz lenne folytatni a bőtöt. Megkérdezte az édesanyjától, vajon jobban éreznie magát gyászoló barátja, ha folytatná a bőtölést. Kérdése Joseph F. Smith elnök tanácsának megerősítése volt. Unokám eljutott arra a pontra, hogy már nem csupán érti a bőt tantételét, hanem az be is hatolt a szívébe. Eljutott oda, hogy érezze, bőtje és imái áldást eredményezhetnek Istentől egy szükséget látó számára. Ha elég sokszor él a tantétel szerint, az előidézi majd saját életében az Úr által ígért csodás áldásokat. Része lesz az ahhoz szükséges erő lelki áldására, hogy sugalmazást kapjon és több ereje legyen ellenállni a kísértésnek. Nem ismerjük minden okát annak, hogy Jézus Krisztus elment a pusztaságba, hogy bőjtöljön és imádkozzon. Azonban legalább az egyik hatását tudjuk. A szabadító teljes mértékben ellenállt Sátán arra irányuló kísértéseinek, hogy helytelenül használja isteni hatalmát. A rövid idő, melyet havonta a bőjtnek szentelünk, és a csekély összeg, melyet a szegények javára ajánlunk, csupán kis részét nyújthatja a természetünkben arra irányuló változásnak, hogy többé ne vágyjunk gonoszan cselekedni. Azonban nagy ígéretet kapunk, amikor megteszünk mindent, amit észszerűen lehetséges, hogy imádkozzunk, bőjtöljünk és adományt adjunk a szükséget látóknak. Akkor felhasad, mint a hajnal a te világosságod, és meggyógyulásod gyorsan kivirágzik, és igazságod előtted jár, az Úr dicsősége követ. Akkor kiáltasz, és az Úr meghallgat. Jajgatsz, és ő azt mondja, ímé, itt vagyok. Imádkozom azért, hogy jogot formáljunk ezekre a nagyszerű áldásokra saját magunk és családunk javára. Tanúságomat teszem arról, hogy Jézus a Krisztus, az ő egyházában felkérnek minket, hogy segítségére legyünk, miközben ő a saját módján gondoskodik a szegényekről. Valamint, hogy ő örökké való áldásokat ígér, melyek abból fakadnak majd, ha mi segítünk neki. Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.
Many years ago, after World War II.
Sok évvel ezelőtt, amikor a második világháborút követően főiskolára jártam, megismertem Donna Smith-t. Ez időtájt olvastam arról, hogy a sikeres házasság két elengedhetetlen eleme, a süti és a csók. Úgy véltem, ez egészen szimpatikus összeállítás. Most én délelőtt a főiskolára jártam, aztán délutánra visszamentem dolgozni apám műhelyébe, Brigham Citybe. Donna utolsó délelőtti órája háztartási gazdaságtan volt. Indulás előtt megálltam a terme mellett, az ajtó üvege mat volt, ha azonban elég közel álltam hozzá, akkor láthatta, hogy ott vagyok. Egy süti és egy csók erejéig mindig kiszökött. A többi pedig már történelem. A Salt Lake templomban kötöttünk házasságot, ezzel pedig kezdetét vette életünk nagy kalandja. Az évek során gyakran tanítottam egy bizonyos tantételt, az összes egyházi tevékenység végső célja annak biztosítása, hogy a férfi és a nő boldog legyen otthon a gyermekeikkel, valamint az időre és az egész örökkévalóságra összepecsételjék őket. Kezdetben az istenek lementek, hogy összerendezzék az embert az ő saját képmásukra, az istenek képmására formálták meg őt, férfivá és nővé formálták meg őket. És az istenek azt mondták, meg fogjuk áldani őket. És az istenek azt mondták, meghagyjuk nekik, hogy legyenek termékenyek, és sokasodjanak, és töltsék be a földet, és győzzék le. Az emberi élet körforgása elkezdődött hát a földön azzal, hogy Ádám megismerte a feleségét, és ő fiakat és leányokat szült neki, és elkezdtek sokasodni és betölteni a földet. És Ádám fiai és leányai elkezdtek kettesével szétválni a földön, és ők is nemzettek fiakat és leányokat. A sokasodásra és a föld benépesítésére vonatkozó parancsolat azóta sem lett visszavonva. Erre szükség van a megváltás tervéhez, és ez az emberi boldogság forrása. E hatalom igaz lelkű gyakorlása révén közelebb kerülhetünk mennyei atyánkhoz, és megtapasztalhatjuk az öröm teljességét. Igen, az istenséget. A nemző erő nem csupán egy mellékes része a boldogság tervének. Ez a kulcs a boldogsághoz. Az emberben állandó és nagyon erős vágy él a nemzésre. Halandó boldogságunk, az örömünk és a felmagasztosulásunk attól függ, hogy miként reagálunk ezekre a folyamatos, kényszerítő fizikai vágyakra. Ahogy a nemző erő folyamatosan kifejlődik a férfiúság és a nőiség korai szakaszában, természetes módon olyan személyes érzések jelentkeznek, amelyek semmilyen más fizikai élményhez nem hasonlíthatók. Ideális esetben a nászt megelőzi a romantika. Bár a szokások különbözőek lehetnek, e romantika az izgalom, a várakozás és néha a visszautasítás leányregénybe illő érzéseitől borul virágba. Megjelenik a holdfény és a rózsák, szerelmes levelek, szerelmes dalok, a költészet, a kézenfogás, és a fiatal férfi és a fiatal nő közötti gyengédség egyéb megnyilvánulásai. A pár körül megszűnik a világ, és örömteli érzések töltik el őket. Ha pedig azt gondoljátok, hogy a fiatalkori szerelem túláradó örömei az élet forrásaiból eredő lehetőségek csúcsát jelentik, akkor nem éltetek még elég hosszú ideig ahhoz, hogy lássátok a hosszú ideje tartó házastársi szeretet odaadását és vigaszát. A kísértések, félreértések, a pénzügyi gondok, a családi válságok, betegségek, ezek mind megpróbálják a házaspárokat. A szeretet mégis mindezek során egyre csak erősödik. Az érett szerelem pedig olyan boldogságot tartogat, amelyet a friss házasok még elképzelni sem tudnak. Az igaz szeretet azt kívánja, hogy a társak a házasságokig tartóztassák meg azon vonzalmukat, amely utat enged az élet forrásának szent erőihez. Ez azt jelenti, hogy el kell kerülni az olyan helyzeteket, amelyek során a testi vágyak elszabadulhatnak. A tiszta szeretet előzetes feltétele, hogy csakis az örök hűség esküje egy jogszerű és törvényes ceremónia, és ideális esetben a templomban végzett pecsételő szertartás után oldják ki a nemzőerőket. Csak így lesz ez Isten szemében a teljes szeretet kifejeződése. Csakis és kizárólag azzal szabad megosztanunk, aki örökre a társunk lesz. Amennyiben érdemesen veszünk részt benne, ez a folyamat a legteljesebb és legemelkedettebb testi, érzelmi és lelki érzéseket egyesíti, amelyeket a szerelem szóhoz kapcsolunk. Az emberi lét során nincs semmi, ami felérhetne ezzel az élménnyel. Örökké fog tartani, amennyiben megkötik és megtartják a szövetségeket, mert ott kerül sor a szent papság kulcsainak elrendelésére, hogy tisztességet és dicsőséget kaphassatok, amely dicsőség magjaik teljessége és folytatása lesz örökkön örökké. A szerelem azonban nem teljes. Ez csak a bevezető. A szeretetet táplálja a gyermekek érkezése, akik az élet ama forrásából származnak, amelyet a házastársakra bíztak. A férj és a feleség házastársi öleléséből élet fogan. Egy aprócska test ölt formát egy nagyszerű összetett folyamat mintájára. A születés csodája során egy gyermek jöv elő, aki földi apja és anyja képmására teremtetett. Halandó testében egy lélek lakik, amely képes érezni és felfogni a lelki dolgokat. A gyermek halandó testében ott szúnyad az erő arra, hogy utódokat nemzen saját képmására. A lélek és a test az ember lénye, és vannak lelki és fizikai törvények, amelyeknek engedelmeskednünk kell, ha boldogok szeretnének lenni. Léteznek olyan örökkévaló törvények, beleértve az élet teremtésének hatalmához kapcsolódott törvényeket, amelyek már a világ megalapítása előtt visszavonhatatlanul el lettek rendelve a mennyben, amelyeken minden áldás alapszik. Ezek lelki törvények, amelyek meghatározzák az emberiség erkölcsi normáit. Léteznek szövetségek, amelyek összekötnek, megpecsételnek, védenek, és örökkévaló áldásokat ígérnek. Alma így intette Siblon fiát. Figyelj, hogy minden szenvedélyedet megzabolázd, hogy szeretet tölthessen el. Az ablát vezetésre, irányításra és visszafogásra használják. Szenvedélyünket ellenőrzés alatt kell tartanunk. Mikor törvényesen használjuk, a nemzőerő megáld és megszentel. A kísértések mindig jelen vannak, mivel az ellenség nem képes életet nemzeni. Irigy mindazokra, akiknek birtokában áll e kimagasló hatalom. Ő és azok, akik követték őt, kiűzettek, és elveszítették a halandó testhez való jogukat. Ő arra törekszik, hogy minden ember olyan nyomorult lehessen, mint ő maga. Ha teheti, megkísért, hogy lealacsonyítsa, megrontsa, és ha lehet, elpusztítsa ezt az ajándékot, melynek révén, ha érdemesek vagyunk, örök gyarapodásunk lehet. Ha beszennyezzük életforrásainkat, vagy másokat viszünk bűnbe, sokkal áthatóbb és nehezen elviselhetőbb lesz a büntetés, mint amit az összes testi gyönyör valaha is megérhetne. Alma azt mondta fiának Koriantonnak, hát nem tudod, fiam, hogy ezek a dolgok utálatosak az Úr szemében? Igen, az ártatlan vér ontását, vagy a Szentlélek megtagadását kivéve, minden bűnnél utálatosabbak. Nem menekülhetünk el a következmények elől, ha vétkezünk. A nemzőerők egyetlen helyén való és engedélyezett kifejezése a férj és feleség között történhet, akik jogszerűen és törvényesen megesküdtek egymással. Bármi más ezen kívül megsérti Isten parancsolatait. Ne engedjetek az ellenség szörnyű kísértéseinek, mert a vétek minden adósságát ki kell majd egyenlíteni, míg nem megfizetsz az utolsó fillérig. Sehol sem mutatkozik meg jobban Isten nagy lelkűsége és irgalma, mint a bűnbánat folyamán. Amikor fizikai testünk megsérül, képes megjavítani magát, olykor orvos segítségével. Ha azonban a sérülés komoly, akkor gyakran heg marad emlékeztetőként. Lelki testünkkel azonban más a helyzet. Lelkünk akkor sérül, amikor hibákat és bűnöket követünk el. Halandó testünkkel ellentétben azonban, amikor a bűnbánat folyamata befejeződik, Jézus Krisztus engesztelésének köszönhetően nem maradt heg többé. Az ígéret a következő. Íme, aki megbánta bűneit, annak megbocsáttatik. És én az Úr nem emlékszem azokra többé. Amikor házasságról és családi életről beszélünk, elkerülhetetlenül eszünkbe jut, hogy mi a helyzet a kivételekkel. Néhányan bizonyos korlátokkal születnek, és nem képesek gyermekeket nemzeni. Néhány ártatlan házassága darabokra hullik, házastársuk hűtlensége miatt. Mások nem házasodnak meg, és élik az érdemes egyedülállók életét. Egyelőre a következő vigaszt nyújtom. Isten, a mi atyánk, minden szeretet és nagy lelkűség, amely egy ideális földi apában megnyilvánul, olyan óriási mértékben van meg ő benne, aki a mi atyánk és Istenünk, hogy azt a halandó elme képtelen felfogni. Az ő ítéletei igazságosak, irgalma határtalan. Az ereje, hogy kárpótoljon, felülmúl minden földi hasonlót. Ha csak ebben az életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. A templom szót már áhítattal ejtem ki. Elképzelem a pecsételő szobát az oltárral, amely előtt egy fiatal pár térdel. Ez a szent templomi szertartás sokkal több egy esküvőnél, mert ezt a házasságot az ígéret szent lelke pecsételheti meg. a szentírások pedig kijelentik, hogy trónokat, királyságokat, fejedelemségeket és hatalmakat, birodalmakat fogunk örökölni. Látom az örömöt, amely azokra vár, akik elfogadják és érdemesen használják ezt a mennyei ajándékot. Donna Smith, pekörnő testvére, közel 70 éve állunk egymás oldalán a házasságban. Amikor a feleségemről van szó, gyermekeink anyjáról, akkor nem találok szavakat. Oly mélyreható az érzés, és oly hatalmas a hála, hogy szinte képtelenség kifejeznem. A legnagyszerűbb jutalmat, melyet ebben az életben és az elkövetkezőben kapunk, a gyermekeink és unokáink jelentik. Közösen töltött halandó napjaink végéhez közeledve, hálás vagyok minden pillanatért, amelyet az ő oldalán tölthetek, és az Úr ígéretéért, amelyet adott, miszerint nem lesz vége. Tanúságot teszek arról, hogy Jézus a Krisztus, az élő Isten fia. Ő áll ennek az egyháznak az élén. Az ő engesztelése, valamint a papság hatalma révén a halandóságban kezdődő családok az örökké valóságukban is együtt lehetnek.
És
erre mindannyian igényt tarthatunk, és nem lesznek hegek az engesztelés által. Mindegy, hogy mit tettünk és hol voltunk. Ha valóban megbánjuk bűneinket, akkor ő megígérte, hogy akkor engesztelés fog hozni, és amikor ez megtörténik, akkor nem maradnak ezek a lelki hegek. Oly sokunk élnek együtt a bűntudattal, és nem tudják, hogy hogyan tegyék magukat túl rajta. És ez úgy lehetséges, hogy elfogadják Krisztus engesztelését, és nem lesz több szívfájdalom, hanem csak a szeretet marad meg, és az örökké valóság. Nagyon hálás vagyok Jézus Krisztus áldásáért, és a szent nemző erőért, hálás vagyok a megváltás erejéért, az engesztelésért, azért az engesztelésért, mely tisztára moshat minden egyes foltot. Mindegy, hogy milyen nehéz, és milyen hosszan, és hányszor ismételték ezt meg. Az engesztelés képes arra, hogy felszabadítson, hogy előre mozduljunk, és megtisztítson bennünket, és hogy folytathassuk az élet számunkra kijelölt útját. Bizonságomat teszem arra, hogy Isten él, és Jézus a Krisztus, és hogy az engesztelés az nem egy ember által létrehozott dolog, hanem maga Istentől származik.
It will clean it out, and you, like he, will remember your sins no more. In the name of Jesus.
Az engesztelés az egyetlen, ami által megtisztulhatunk, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Next to the inspiring talks, music and
az inspiráló beszédeken, zenén és imákon kívül, amelyek mindig megérintik a szívünket, az általános konferencián sok nőtestvér említette nekem, hogy legjobban azt szeretik nézni, ahogyan az első elnökség és a 12 kvóruma tagjai örökkévaló társuk kíséretében lesétálnak erről az emelvényről. És nem örömmel hallgatjuk-e mindannyian gyengét szavakkal kifejezésre juttatják az irántuk érzett szeretetüket. Feleségéről, Donnáról szorva, Boyd Kipek körelnök ezt mondta: a rám ruházott hivatal miatt ünnepélyes kötelességem igazat mondani. A feleségem tökéletes. Ő életem napsugara, mondta Dieter F. Uchtdorf elnök a feleségéről, Harrietről. Harry B. Eyring elnök e szavakkal jellemezte feleségét, Kathleen-t. Ő olyan ember, aki mindig is arra sarkalt, hogy a lehető legjobbat hozzam ki magamból. Thomas S. Manson elnök pedig így emlékezett szeretett Francisére. Ő volt életem szerelme, legbensőbb bizalmasom és legmeghittebb barátom. Meg sem közelíti érzéseim mélységét, ha azt mondom, hogy hiányzik. Jó magam is szeretném kifejezésre juttatni nagyra becsült társam, Craig iránti szeretetemet. Oly drága ajándék ő számomra. Férjemre utalva pátriárkai áldásomban egy becses és szent kifejezés azt ígéri, hogy életem és gyermekeim élete jó kezekben lesz nála. Nyilvánvaló számomra, hogy Craigben megtestesült ez az ígéret. Mark Twain szavait kölcsönözve elmondhatom, hogy nélküle az élet elviselhetetlen volna. Szeretem őt teljes szívemből. Ma szeretnék tisztelettel adózni azon férjek, apák, fivérek, fiak és nagybácsik előtt, akik tudják, kik ők, és akik a tőlük telhető legjobban igyekeznek eleget tenni Isten adta szerepeiknek, amint az a család kiáltványban áll, ideértve az igaz lelkű elnöklést, a családjuk védelmét és a gondoskodást. Fájó tudatában vagyok annak, hogy az apaság, az anyaság és a házasság kérdése aggályos lehet néhányak számára. Tudom, hogy vannak olyan egyháztagok, akik úgy érzik, otthonuk soha nem jut el az általuk ideálisnak tartott szintre. Sokakat fájdalommal tölt el az elhanyagoltság, a bántalmazás, a függőségek, illetve a helytelen hagyományok és kulturális szokások. Nem tekintek elnézéssel az olyan férfiak és nők tetteire, akik akár szándékosan, akár tudatlanságból fájdalmat, gyötrelmet és kétségbeesést idéztek elő az otthonukban. De ma valami másról beszélek. Meggyőződésem, hogy egy férj soha nem vonzóbb felesége számára, mint amikor Istentől kapott szerepeiben szolgál, érdemes papságviselőként, legfőként az otthonában. Szeretem Pekör elnöknek férjekhez és apákhoz intézette szavait. A papság hatalmát közvetlenül az Úrtól kaptátok, hogy megvédjétek családotokat. Lesznek olyan időszakok, amikor a családotok és az ellenség gonoszsága között csupán ez a hatalom áll majd védőpajsként. Az idén részt vettem egy rendkívüli átlagember férjem, Dombácsikája temetésén. Dombácsi egyik fia elmesélte gyermekkori emlékét abból az időből, amikor szülei megvették az első otthonukat. Mivel 5 kisgyermek volt a családban, akit etetni és ruházni kellett, nem jutott már pénz a telek körbekerítésére. Ezért Dombácsi néhány kisebb facölöpöt vert a földbe, és zsinort feszítve rájuk bekerítette a telket. Amikor kész volt, magához hívta a gyermekeit. Megmutatta nekik a cölöpöket és a zsineget, és elmagyarázta, hogy ha szedett-vedett kerítésen belül maradnak, akkor biztonságban lesznek. Egy nap a látogató tanítók a házhoz közeledve hitetlenkedve látták, amint 5 kisgyermek engedelmesen sorakozik a zsinórkerítés mögött, vágyakozva nézve egy labdát, amely kipattogott a határvonalon túl az utcára. Az egyik kisgyerek beszaladt az apukájukért, aki kifutott és visszaszerezte a labdát. A temetés során a legidősebb fiú könnyes szemmel mondta el, hogy egyetlen reménye volt az egész életében, hogy egy nap olyan lesz majd, mint hőn szeretett édesapja. Ezra Taft Benson elnök azt mondta, ó férjek és apák Izraelben, oly sokat tehettek családotok szabadulásáért és felmagasztosulásáért. Apának lenni Izraelben a legfontosabb elhívásotok az időben és az örökké valóságban. Olyan elhívás ez, amelyből soha nem fognak felmenteni titeket. Segítenetek kell olyan otthon teremteni, ahol jelen lehet az Úr lelke. Bizonyára nem kevés nehézséget jelent szövetség alatt álló férfiaknak olyan világban élni, amely nem csupán lenézi isteni szerepeiket és felelősségeiket, hanem hamis üzeneteket is közvetít arról, hogy milyen is egy igazi férfi. Az egyik ilyen hamis üzenet az, hogy csak én számítok. A másik, miszerint a férjekre és apákra már nincs is szükség. Esedezve kérlek benneteket, ne hallgassatok Sátán hazugságaira. Ő maga eljátszotta a szent kiváltságát arra, hogy valaha is férj vagy apa lehessen. Mivel féltékeny azokra, akiknek megadatott a szent szerep, melyeket ő soha nem fog betölteni, arra törekszik, hogy minden ember olyan nyomorult lehessen, mint ő maga. Szükségünk van egymásra. Szövetségeinket betartó nőkként és férfiakként fel kell emelnünk egymást, és segítenünk kell egymásnak olyan emberré válni, amilyenné az Úr szeretné. És közösen kell munkálkodnunk azon, hogy felemeljük a felnevekvő nemzedéket, és nekik is segítsünk elérni isteni lehetőségeiket az örök életben. Követhetjük Hale Szelder és felesége példáját e kozmondás megvalósításában. Te felemelsz engem, én felemellek téged, így együtt felemeltetünk. A szentírásokból tudjuk, hogy nem jó az embernek egyedül lenni. Ezért alkotott mennyei atyánk egy segítőtársat, hozzáillőt. Például a két kezünk igen hasonlít egymásra, de nem pontosan egyformák. Sőt, igazából tökéletes ellentétei egymásnak, de kiegészítik egymást és összeillenek. Ha együtt munkálkodnak, erősebbek. A családokról szóló fejezetben az egyház kézikönyve ezt a kijelentést tartalmazza. A férfi és a női lélek természeténél fogva kiegészítik egymást. Figyeljétek meg, hogy azt mondja, kiegészítik egymást, nem pedig versengenek egymással. Azért vagyunk itt, hogy segítsük és felemeljük egymást, és együtt örvendezzünk, miközben megpróbálunk a lehető legjobb énünké válni. Barbara B. Smith nőtestvér bölcsen tanította ezt. Sokkal nagyobb fokú boldogság érhető el, ha inkább kiegészíteni próbáljuk egymást, nem pedig versengeni, akár sokkal könnyebb, akkor sokkal könnyebb szurkolni egymásnak. Amikor sok gyerekes fiatal édesanya voltam, a pelenkázással, mosogatással és fegyelmezéssel telt napok végén, senki nem harsongta lelkesebben az elemis dalt. Mikor apa hazajön, én oly boldog vagyok. Szomorúan kell bevallanom, hogy nem mindig töltött el felhőtlen vidámsággal, amikor úgy látszott, Craig szinte beszökell az ajtón, egy keményen végig dolgozott nap után. Mindig mindannyiunkat megölelt és megpuszilt, és sok nehéz időnként katasztrofális napot varázsolt örömteli apukás esté. Bárcsak egy kicsit kevésbé foglalkoztatott volna a teendők vége láthatatlan listája. Gyakrabban köszönetet mondhattam volna neki, amiért megáldja az életünket. Nemrégiben egy hithű nőtestvér az egyházból megosztotta velem egy mély aggályát, amely miatt már jó ideje imádkozik. Egyházközsége néhány nőtestvéréért aggódott. Elmondta, mennyire bántja, amikor azt látja, hogy néha tiszteletlenül beszélnek a férjükkel, vagy a férjükről, akár a gyermekeik előtt is. Aztán elmesélte, hogy a fiatal nőként milyen hőn vágyott rá, és milyen buzgón imádkozott azért, hogy találjon egy érdemes papságviselőt, akihez feleségül mehet, és akivel boldog otthon teremthet. Ő maga olyan otthonban nőtt fel, ahol az édesanyja hordta a nadrágot, édesapja pedig a béke érdekében meghajolt felesége kívánalmai előtt. Nem tapasztalta meg gyermekkori otthonában, de mivel gyakran imádkozott útmutatásért, az úr megáldotta őt azzal, hogy tudja, miként teremtsen olyan otthont a férjével, ahol a lélek szívesen látott vendég. Jártam már náluk, és tanúsíthatom, hogy otthonuk szent hely. Megvizsgálhatjuk magunkat pár kérdés feltevésével. Némi átalakítással a kérdések a legtöbbükre vonatkozhatnak, legyünk akár házasok, akár egyedülállóak, és bármilyenek legyenek is az otthoni körülményeink. Mikor fordult elő legutóbb, hogy őszintén megdicsértem a társamat, akár négy szem közt, akár gyermekeink jelenlétében? Mikor történt utoljára, hogy imámban köszönetet mondtam érte, kifejezésre juttattam iránta érzett szeretetemet, vagy buzgón könyörögtem érte? Mikor volt legutóbb, hogy megálltam, hogy olyasmit mondjak, amiről tudtam, hogy bántó lehet? Mikor esett meg utoljára, hogy alázatosan bocsánatot kértem méghozzá, anélkül, hogy hozzátettem volna, de ha te ezt vagy azt tetted, vagy nem tetted volna? Mikor fordult elő legutóbb, hogy a boldogságot választottam ahelyett, hogy ragaszkodtam volna a saját igazamhoz? Ha a kérdések bármelyikétől összerándul a gyomrotok, vagy némi lelkiismeret furdalást éreztek, emlékezzetek rá, hogy David A. Bednar Elder ezt tanította. Lelkünknek az a bűntudat, ami testünknek a fájdalom. Figyelmeztetés a veszélyre és óvintézkedés a további károsodás megelőzésére. Arra kérem mindannyiunkat, hogy fogadjuk meg Jeffrey R. Holland Elder szívből jövő kérését. Testvérek, eme örökkévaló küzdelmünkben, hogy mindinkább olyanná váljunk, mint a szabadítónk, próbáljunk meg tökéletes férfiak és nők lenni, legalább ezen az egy módon. Ne sértsünk meg senkit szavakkal, vagy pozitívabban kifejezve beszéljünk új nyelven, az angyalok nyelvén. Miközben a mai alkalomra készültem, a lélek tanított engem, és elköteleztem magam amellett, hogy gyakrabban fogok kedves szavakat szólni drága társamnak és társamról, valamint hogy felemelem a családomban lévő férfiakat. Elköteleztem magam e közmondás követése mellett is. Te felemelsz engem, én felemellek téged. Így együtt felemeltetünk. Csatlakoztok-e hozzám, hogy a Szentlélek segítségét kérjük ahhoz, hogy megtanítsa nekünk, miként tudjuk jobban felemelni egymást? Tudom, hogy az engesztelés képessétevő hatalma révén a Jézus Krisztusba vetett hitünk által meg tudjuk tenni ezt. Azért imádkozom, hogy belévessük a bizalmunkat, hogy segítsen mindannyiunknak boldogan és örökké élni, miközben együtt felemeltetünk. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Most pedig a gyülekezet feláll, és a kórussal együtt elénekli a Fenn a magas hegyen című himnuszt. A himnusz után Dallin H. Oaks Elder, a 12 apostol kórumának tagja szól hozzánk. Őt L. Whitney Clayton Elder követi a 70-ektől. Clayton Elder beszéde után a kórus elénekli a Jézushoz gyertek című himnuszt.
This is the 185th annual General Conference.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciáját látják.
Subjects for general conference talks.
Az általános konferencia beszédeinek témáit kijelölik számunkra, de nem halandó felettesek, hanem a lélek benyomásai. Sok téma merül fel a mindannyiunkat érintő halandó aggályok kapcsán. Ám épp úgy, ahogyan Jézus sem arról tanított, hogy miként lehetne leküzdeni napjai halandó kihívásait, vagy politikai elnyomását, így szolgáit is általában arra inspirálja, hogy arról beszéljenek, hogy követőiként mit tehetünk életünk oly módon való átformálásáért, hogy felkészültek legyünk visszatérni mennyei otthonunkba. Arra éreztem késztetést ezen a húsvéti hétvégén, hogy Jézus egyik példázatában rejlő becses és időtálló tanításokról beszéljek. A magvető története egyike annak a néhány példázatnak, amely megtalálható a szinoptikus evangéliumok közül mindháromban. egyike tovább annak a még kevesebb példázatnak, amelyet Jézus elmagyarázott a tanítványainak. A mag, amelyet elvetettek, az ige, a mennyeknek országáról. Az ige, avagy az Isten beszéde. Egy szóval a mester és szolgái tanításai. A különféle talajok, amelyekre magok hullottak, azt a sokféleséget jelképezik, ahogyan a halandók e tanításokat fogadják és követik. Így tehát azok a magok, amelyek az útfélre estek, nem értek olyan halandó földet, ahol lehetőségük adódna a növekedésre. Olyan tanításokhoz hasonlítanak, amelyek megkeményedett vagy felkészületlen szívekre hullanak. Ezekről nem is ejtek több szót. Üzenetem azokhoz szól közülünk, akik elkötelezték magukat Krisztus követése mellett. Mit teszünk a szabadító tanításaival a mindennapi életünkben? A magvető példázata figyelmeztet minket olyan körülményekre és hozzáállásokra, amelyek megakadályozhatják, hogy az evangélium üzenet magjának befogadója végül bőséges termést hozzon. Némely mag pedig a köves helyre esik, ahol nem sok földje vala, és hamar kikele, mivel nem vala mélyen a földben. Mikor pedig fölkelt a nap, elsüle, és mivel hogy nem volt gyökere, elszárada. Idézet bezárva. Jézus elmagyarázta, hogy ezek a tanítványok, idézem, azok, akik mihelyest hallják az igét, mindjárt örömmel fogadják. De mivel nincsen ő bennük gyökere, hanem ideig valók, ha nyomorúság támad az ige miatt, azonnal megbotránkoznak. Idézet vége. Mi okozza, hogy e hallgatókban nincsen gyökér? Ilyen helyzetben vannak azok az új egyháztagok, akik csupán a misszionáriusokhoz térnek meg, vagy az egyház sok vonzó jellemvonásának egyikéhez, illetve az egyháztagság valamely nagyszerű gyümölcséhez. Ha nem eresztenek gyökeret az igében, akkor kiéghetnek és elszáradhatnak, amikor nehézségek támadnak. Ám még akik az egyházban nevelkedtek, akik régóta egyháztagok, ők is süllyedhetnek olyan állapotba, ahol nem lesz gyökerük. Ismertem néhány ilyen embert, olyan egyháztagokat, akikben nem volt meg a Jézus Krisztus evangéliuma iránti szilárd és maradandó megtérés. Ha nem gyökerezünk az evangélium tanításaiban, és nem vagyunk rendszeresek azok gyakorlásában, bármelyikünk szíve megkövesedhet, vagyis kövessé válhat a lelki magok talaja. A lelki túléléshez lelki táplálék szükséges. Különösen egy olyan világban, amely egyre távolodik az Istenbe vetett hittől, illetve a jó és a rossz végérvényességétől. Egy olyan korban, amelyet az internet ural, ahol hatványozottan jelennek meg a hitet fenyegető üzenetek, fokozottabban kell a lelki igazságok felé fordulnunk, hogy megerősíthessük a hitünket, és erős maradhasson az evangéliumban nyúló gyökerünk. Fiatalok, ha ez a tanítás túl általánosnak tűnik, hadd mondjak egy konkrét példát. Ha az úrvacsora jegyeinek kiszolgálása közben SMS-eztek, sutyoráztok, videójátékokat játszotok, vagy bármilyen félét tesztek, amivel megtagadjátok magatoktól a létfontosságú lelki táplálékot, akkor azzal felszeditek lelki gyökereiteket, és a köves talaj felé araszoltok. Sérülékenyé teszitek magatokat, és elhervadtok, amikor olyan megpróbáltatással találjátok magatokat szembe, mint az elszigeteltség, a megfélemlítés vagy a csúfolódás. Ez persze vonatkozik a felnőttekre is. A lelki gyökerek egy másik lehetséges felszaggatója, melyet a modern technika felgyorsít ugyan, de nem ez az egyedüli kiváltója, az evangélium vagy az egyház úgymond kulcsukon át való szemlélése. Ez a korlátozott látásmód egy adott tanra, gyakorlatra, vagy egy bizonyos vezető valamely hiányosságára összpontosít. Figyelmen kívül hagyva az evangéliumi terv nagyszerű látképét, valamint születének egyéni és közösségi gyümölcseit. Gordon B. Hinckley elnök élénk leírást adott e kulcsuk szemlélet egyik tényezőjéről. Beszélt a BYU hallgatóságának egy akkoriban történt eseményt túláradó felháborodással kommentáló politikai jellemzőkről. Olyanokról, akik művészi szintre emelve engedtek szabad folyást a szitkozódás és a harag maró ecetjének. Így vont el a tanulságot. Minden bizonnya, ez a tehetséges savanyú borkák kora. Ezzel ellentétben, ahhoz, hogy biztos gyökerünk legyen az evangéliumban, visszafogottnak és mérsékletesnek kell lennünk a kritikában. És mindig Isten fenséges munkájának tágabb látképét kell keresnünk. Jézus azt tanította, idézem, némely pedig a tövisek közé essék, és felnevekedének a tövisek, és megfojták azt, és nem ad a gyümölcsöt, idézet vége. Elmagyarázta, hogy ezek, idézem, azok, akik az igét hallják, de a világi gondok és a gazdagság családsága és egyéb dolgok kívánsága közbejövén, elfojtják az igét, és gyümölcstelen lesz. Idézet vége. Minden bizonnyal olyan figyelmeztetés ez, amelyet mindannyiunknak meg kell fogadnunk. Először is a gazdagság családságáról szeretnék szólni. Bárhol járjunk is lelki utazásunkon, bármilyen szinten legyen is megtérésünk, mindannyian szembenézünk ezzel a kísértéssel. Anyagiasságnak nevezzük azt, amikor a hozzáállást és a prioritásokat a javak megszerzése, használata vagy birtoklása határozza meg. Oly sokat mondtak és írtak már az anyagiasságról, hogy nem sokat kell hozzátennem. Mindazok, akik abban hisznek, amit egyesek a gazdagság teológiájának neveznek, a gazdagság családságában szenvednek. A javak birtoklása vagy a kiemelkedő fizetés nem a mennyek kegyének jele. És ezek hiánya nem a mennyek nem tetszésének bizonyítéka. Amikor Jézus azt mondta egy hithű követőjének, hogy örök életet nyerhet, ha mindenét a szegényeknek adja, nem a javak birtoklásában látta a gonoszságot, hanem az ifjú azokhoz való hozzáállásában. Amint azt mindannyian tudjuk, Jézus dicsérte az irgalmas szamaritánust, aki ugyanúgy pénzt fordított fele barátja szolgálatára, mint ahogy Júdás is pénzért árult el őt. Minden rossznak gyökere nem a pénz maga, hanem a pénz szeretete. A Mormon könyve említ egy olyan időszakot, amikor Isten egyháza kezdett megakadni a fejlődésében, mert az egyház népek kezdtek kincsekre és a világ hiába való dolgaira helyezni a szívét. Aki bővelkedik anyagi javakban, ki van téve a veszélynek, hogy a gazdagság és egyéb világi tényezők egyfajta lelki álomba ringatják. Mindez helyén való bevezetés a szabadító következő tanításához. Életünkben az evangélium igéjének elfolytására a leginkább alkalmas töviseket azok a világi erők jelentik, amelyeket Jézus az élet gondjainak és gazdagságának és gyönyörűségeinek nevezett. Ezek túl számosak ahhoz, hogy felsoroljam őket. Néhány példa elegendő lesz. Egy alkalommal Jézus megfette fő apostolát, Pétert, ezt mondván, bántásomra vagy nékem, mert nem gondolsz az Isten dolgaira, hanem az emberi dolgokra. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy e világ gondjait Isten dolgai elé helyezzük a tetteinkben, a fontossági sorrendünkben és a gondolatainkban. Meghajlunk e világ gyönyörűségei előtt, amikor függőség alakul ki bennünk, ami pedig csorbítja az önrendelkezés Istentől kapott becses ajándékát, amikor jelentéktelen dolgok ámulatában élünk, melyek elvonnak minket az örökké való jelentőségűektől, illetve amikor gondolkodásunkat az határozza meg, hogy valami jár nekünk, ami pedig gátolja az örökkévaló célunk eléréséhez szükséges egyéni fejlődést. Akkor vesznek erőt rajtunk az élet gondjai, amikor szinte megbénít minket a jövőtől való félelem, ami pedig megakadályozza, hogy hittel, Istenben és az ő ígéreteiben bízva haladjunk előre. 25 évvel ezelőtt nagyra becsült tanárom a BYU-n, Hugh W. Nibley beszélt annak veszélyeiről, ha megadjuk magunkat a világ gondjainak. Egy riporter feltette neki a kérdést, hogy a világ állapota és az evangélium terjesztése irányuló kötelességünk kívánatos-e tennie, hogy valamiképpen közelebb vigyük a világhoz mindazt, amit az egyházban teszünk. Erre ő így felelt, idézem. Nos, erről szólt az egyház egész történelme, nem? Hajlandónak kell lennünk egy kissé bántónak lenni, és hajlandónak kell lennünk vállalni a kockázatot. Pontosan itt lép színre a hit. Elkötelezettségünket próbatételnek szánták, nehéznek szánták, és közel sem gyakorlatiasnak a világ szemében. Idézet vége. Ezt az evangéliumi prioritást erősítette meg néhány hónapja a BYU kampuszán egy nagyra becsült katolikus vezető, Charles J. Chaput, Philadelphia érseke. Említést tett olyan aggályokról, melyek az utolsó napi szent és a katolikus közösségekben is jelen vannak. Például idézem a házasságról és a családról, szexualitásunk természetéről, az emberi élet szentségéről és a vallási szabadság sürgető mi voltáról. Idézet vége. Ezt mondta. Szeretném újra kihangsúlyozni, milyen fontos és valóban aszerint élni, amiről azt valljuk, hogy hisszük. Álljon ez fontossági sorrendünk élén. Nem csupán egyéni és családi életünkben, hanem gyülekezeteinkben, politikai döntéseinkben, üzleti kapcsolatainkban, a szegényekkel való bánásmódunkban, egy szóval mindenben, amit teszünk. Majd így folytatta. Elmondom, miért is fontos ez. Tanuljanak a katolikusok tapasztalatából. Mi katolikusok úgy hiszük, az a feladatunk, hogy a társadalom kovásza legyünk. Ám meglehetősen keskeny a választóvonal a között, hogy kovászként jelen vagyunk a társadalomban, vagy hogy a társadalom fel is emészt bennünket. Idézet bezárva. A szabadító figyelmeztetése arra, hogy e világ gondjai kiszoríthatják életünkből Isten igéjét, arra kell, hogy incsen bennünket, hogy tartsuk prioritásainkat, vagyis szívünket, Isten parancsolatain és egyháza vezetőin. A szabadító példája alapján úgy is gondolhatunk e példázatra, mint a talajok példázatára. A talaj alkalmassága attól függ, milyen a szíve annak, akire ráhull az evangélium magja. A lelki tanításokra való fogékonyság tekintetében vannak szívek, melyek megkeményedtek és felkészületlenek. Vannak, melyek használat hiány megkövesedtek. És vannak, melyek a világ dolgain csüngenek. A magvető példázata egy olyan maggal végződik, melyről a szabadító ezt mondta. Jó földbe esék, és gyümölcsöt terme, különféle mértékben. Hogyan készíthetjük elő magunkat, hogy ilyen jó föld legyünk, ilyen jó terméssel? Jézus így magyarázta, idézem, amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel. Idézet vége. Rendelkezésünkre áll az evangélium igéjének magja. Csak is rajtunk áll, hogy megfelelő fontossági sorrendet alakítsunk ki, és mindent megtegyünk, hogy földünk jó legyen, termésünk pedig bőséges. Törekednünk kell szilárd gyökeret vernünk, és megtérnünk Jézus Krisztus evangéliumához. Ezt a megtérést pedig ima, szentírás tanulmányozás, szolgálat és rendszeres úrvacsoravétel által tudjuk elérni, hogy lelke mindig velünk legyen. Törekednünk kell arra a hatalmas szívbéli változásra is, amely a gonosz vágyakat és önző aggályokat felváltja Isten szeretetével, valamint az ő és gyermekei szolgálatára irányuló vágyjal. Bizonyságot teszek arról, hogy mindez igaz, és tanúságomat teszem szabadítónkról, Jézus Krisztusról, akinek a tanításai utat mutatnak, és akinek az engesztelése mindezt lehetővé teszi. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Tavaly januárban a 7 éves Sailor Gutzler a családjából Floridából Illinois államba repült egy sportrepülőgéppel, melyet Sailor édesapja vezetett. Az éj beállta után nem sokkal a repülővel műszaki problémák adódtak. Majd Kentucky állam koromsötét dombjai között
fejjel lefelé egy igen zord terepen lezuhant. A balesetben Sailor kivételében mindenki életét vesztette. A kislánynak a zuhanáskor eltört a csuklója. Testét mindenhol vágások és horzsolások borították, és még a cipőjét is elvesztette. Hideg, esős Kentucky téli éjszaka volt, 3 Celsius körüli hőmérséklettel. Sailorön pedig csupán egy rövid nadrág, póló és egy fél pár zokni volt. Kétségbe esve kiáltozott szüleit keresve. De senki sem válaszolt. Minden bátorságát összeszedve mezitláb indult el az elhagyott vidéken, hogy segítséget hívjon, patakokon átgázolva, árkon, bokron, tövises bozótokon keresztül. Az egyik kisebb domb tetejéről aztán egy kis fényt látott pislákolni, úgy másfél kilométernyire onnan. A sötétben a fény felé botladozva végül aztán egy kedves, számára ismeretlen férfi otthonához érkezett, aki azonnal a gondjaiba vette. Sailor biztonságban volt. Röviddel utána kórházba került és segítséget kapott, hogy felépülhessen. Sailor azért maradt életben, mert a távolban meglátta a fényt, és a zord körülmények, az éppen átélt tragédia és sérülések ellenére átverekedte magát az akadályokon, hogy odaérjen. Nehéz elképzelni, hogy Sailor hogyan volt képes megtenni mindezt. Azt azonban tudjuk, hogy abban a távoli fényben megmenekülésének esélyét látta meg. Felcsillant a remény. Bátorságot adott neki az a tény, hogy minden szerencsétlensége ellenére az a fény a menekülést jelenti a számára. Kevesüknek kell valaha is egy olyan szívszaggató eseményt átélnie, mint Sailornek. Valamikor azonban mindannyiunknak át kell vágnunk a saját lelki vadonunkon, és viszontagságos érzelmi utakra kell kelnünk. Azokban a látszólag sötét és reménytelen pillanatokban azonban, ha keressük, mindig ott lesz egy minket hívogató lelki fény, mely a szabadulás és megmenekülés reményét adja. Ez a fény az emberiség szabadítójától ered, aki maga a világ világossága. A lelki fény érzékelése különbözik a fizikai fény meglátásától. A szabadító lelki fényének felismerése a mi hitre való hajlandóságunkkal kezdődik. Isten először csupán annyit kér, hogy legyen meg a hitre való vágyunk. Alma próféta ezt tanítja, de íme, ha felébrednétek és felserkentenétek a képességeiteket, és egy cseppnyi hitet gyakorolnátok. Igen, még ha nem is vagytok képesek annál többre, mint hogy vágyjatok arra, hogy higgyetek, engedjétek, hogy ez a vágy mindaddig dolgozzon bennetek, míg oly módon nem hisztek, hogy helyet tudtok adni a szabadító szava egy részének. Alma nélkül szóló felszólítása, hogy higgyünk és szívünkben adjunk helyet a szabadító szavainak, arra emlékeztet bennünket, hogy a hithez a saját személyes választásunkra és cselekvésünkre van szükség. Fel kell ébrednünk és fel kell serkentenünk a képességeinket. Azelőtt kérünk, hogy megadatna nekünk. Azelőtt keresünk, mielőtt találnánk, és azelőtt kopogtatunk, hogy megnyitatna nekünk. Azután pedig a következő ígéretet kapjuk, idézem, mert mindenki kap, aki kér, és aki keres, talál, és aki kopogtat, annak megnyittatik. Idézet bezárva. A bennünket hitre szólító, legszenvedélyesebb könyörgés magától a szabadítótól hangzott el, amikor földi szolgálata során szavakkal kérlelte az őt hallgató hitetleneket. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek is, higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok és elhiggyétek, hogy az atya én bennem van, és ő és én ő benne vagyok. Mindannyian, minden egyes nap szembesülünk valamiféle próbatétellel. Életünk legfőbb próbatétele pedig ez, úgy döntünk-e, hogy hiszünk Krisztusban, és engedjük, hogy evangéliumának fénye erősödjön bennünk, vagy elutasítjuk a hitet, és kitartunk amellett, hogy egyedül utazzunk a sötétben. A szabadító az evangéliumának fényével vezeti azokat, akik úgy döntenek, hogy hisznek benne és követik őt. A baleset után Sailornek is döntést kellett hoznia. Azt is választhatta volna, hogy a sötétben ott marad a repülőgép mellett, teljesen egyedül, és átadva magát a félelemnek. Az éjszaka azonban még hosszan nyúlt előtte, a levegő pedig egyre hidegebb lett. Ő egy másik utat választott. Felmászott egy dombra, ahonnan egy fény pillantott meg a horizonton. Miközben egyre tovább haladt az éjben, a fény felé, az egyre ragyogóbbá vált. Biztos, hogy voltak olyan percek is, amikor egyáltalán nem látta a világosságot.
Valószínűleg nem látszott, amikor éppen egy sziklaszírt, a fák vagy bokrok eltakarták. Ő azonban egyre csak ment előre. Amikor időnként megpillantotta a fényt, az megerősítette abban, hogy jó úton halad. Akkor még nem tudta pontosan, mit rejt az a világosság, de az addig szerzett tudás birtokába tovább ment az irányba, bízva és remélve azt, hogy majd újra megpillanthatja, ha továbbra is jó irányba halad. Meg lehet, hogy ez a cselekedete mentette meg az életét. A mi életünk is hasonló lehet. Adódhatnak olyan időszakok, amikor megsérülünk, fáradtak vagyunk, az életünk pedig sötétnek és hidegnek tűnik. Előfordulhat, hogy nem látjuk a fényt a horizonton, és legszívesebben feladnánk. Ha azonban hajlandók vagyunk hinni, ha megvan hozzá vágyunk, és úgy döntünk, hogy hinni fogunk, akkor a szabadító tanításai és példája meg fogja számunkra mutatni az előre vezető utat. Válasszátok a hitet. Ahogyan Sailornek is hinnie kellett abban, hogy az a távoli fény rejti a biztonságot, nekünk is hasonlóképpen kell kinyitnunk szívünket a szabadító isteni világosság előtt, az ő örökkévaló világossága és gyógyító irgalma előtt. Az idők során minden próféta arra buzdított, sőt, esdekelve kért bennünket, hogy higgyünk Krisztusban. Buzdításaik egy alapvető tényt tükröznek. Isten nem kényszerít rá bennünket arra, hogy higgyünk. Inkább élő profétákat és apostolokat küld, hogy tanítsanak bennünket, szentírásokat biztosít számunkra, és hív bennünket az ő lelke által. Nekünk kell úgy döntenünk, hogy elfogadjuk ezeket a lelki felhívásokat, azt választva, hogy belső szemeinkkel meglássuk azt a lelki fényt, mely által ő hív bennünket. Az, hogy hiszünk, a valahol meghozott legfontosabb döntésünk lesz. Minden más döntésünket ez formálja majd. Isten nem kényszerít arra, hogy higgyünk, ahogyan arra sem, hogy betartsuk a parancsolatait, még annak ellenére sem, hogy leghőbb vágya az, hogy megáldjon bennünket. Azon felhívás azonban, hogy higgyünk benne, hogy gyakoroljuk azt a cseppnyi hitet, és adjunk helyet az ő szavainak, továbbra is érvényben van. Ahogy a szabadító mondta, idézem, én bizonyságot teszek arról, hogy az Atya minden embernek mindenhol megparancsolta, hogy tartsanak bűnbánatot, és higgyenek én bennem. Idézet bezárva. A meggyőződés, a hit és a bizonyság nem passzív alapelvek. Nem csak úgy megtörténnek velünk. A hit olyas valami, amit mi magunk választunk. Reméljük, hogy elnyerjük, megdolgozunk érte, és áldozatot hozunk érte. Nem véletlenszerűen kezdünk el hinni a szabadítóban és az ő evangéliumában, ahogyan imádkozni és tizedet fizetni sem valamilyen véletlen folytán fogunk. A hit melletti döntésünk aktív közreműködést feltételez, csak úgy, mint más parancsolatok betartása is. Váltsátok cselekvésre a hitet. A sűrű bozóton átvágva Sailor elénte még nem tudhatta, hogy sikerrel jár-e majd. Teljesen eltévedt, megsérült, odakint pedig sötét és hideg volt. Ő azonban otthagyta a baleset helyszínét, és a segítség reményében kúszva, mászva, bukdácsolva haladt előre, míg meg nem látta a fényt a távolban. Azután pedig minden tőle telhetőt megtett, hogy annak irányába tudjon haladni, emlékezve mindarra, amit látott. Nekünk is hasonlóképpen kell helyet adnunk annak a reménynek, hogy lelki világosságra fogunk lenni, ha befogadjuk a hitet a helyet, hogy a kétkedést választanánk. Cselekedeteink hitünk bizonyítékai, és a meggyőződésünk lételemévé válnak. A hitet választjuk, amikor imádkozunk, és a szentírásokat olvassuk. A hitet választjuk, amikor böjtölünk, amikor megszenteljük a sabbatot, amikor a templomba szolgálunk, és amikor a szentírásokat olvassuk. A hitet választjuk, amikor megkeresztelkedünk, és veszünk az úrvacsorából. A hitet választjuk, amikor bűnbánatot tartunk, és isteni megbocsátásra és gyógyító szeretetet törekszünk. Soha ne adjátok fel. A lelki dolgok terén megtett haladásunk néha lassúnak vagy adakozónak, akadozónak tűnhet. Időnként úgy is érezhetjük, hogy kicsúszott a talaj lábunk alól, hogy hibáztunk, vagy azon erőfeszítéseink, hogy közelebb kerüljünk a szabadítóhoz, nem vezetnek eredményre. Ha ilyen érzéseitek lennének, kérlek benneteket, soha ne adjátok fel. Továbbra is higgyetek benne az ő evangéliumában és egyházában. Hozzátok összhangba cselekedeteiteket ezzel a meggyőződéssel. Azokban a pillanatokban pedig, amikor a hitetek fénye elhalványult, engedjétek, hogy a szabadító szeretete és kegyelme, mely az ő evangéliumában és egyházában megtalálható, felülkerekedjen a kétségeiteken. Megígérem nektek, hogy ő tárt karokkal vár benneteket. Idővel majd látni fogjátok, hogy a lehető legjobb döntést hoztátok. Azon bátor elhatározásatok, hogy hisztek, mérhetetlen és örökkévaló áldást fog hozni rátok. a hit áldásai. Én már éreztem a szabadító irgalmas szeretetét az életemben. Kerestem már őt a saját sötét pillanataimban, ő pedig kinyújtott a karját felém az ő gyógyító világosságával. Az egyik legnagyobb örömet az okozza számomra, hogy feleségemmel, Kathyvel együtt utazva a föld minden szegletében találkozhatok egy háztagokkal. Ezek a csodálatos találkozások sokat tanítottak nekem Isten irántunk érzett szeretetéről. Rávilágítottak a boldogság korlátlan lehetőségeire, melyek áldásként adatnak azok számára, akik úgy döntenek, hogy követik az Úr Jézus Krisztus tanításait. Megtanultam, hogy a belé és az ő megváltó hatalmába vetett hit jelenti az igazi ösvényt ahhoz, hogy ebben a világban békességet, az eljövendőben pedig örök életet nyerjünk. Tanúbizonyságomat teszem arról, hogy Jézus Krisztus mindannyiunk számára a világosság és a remény forrása. Imádkozom azért, hogy mindannyian a belé vetett hitet válasszuk. Jézus Krisztus nevében. Amen.
We thank all who have participated and expressed.
Szeretnénk kifejezni köszönetünket a résztvevőknek. Hálásak vagyunk a Mormon Tabernáculum kórusnak a gyönyörű zenéért, melyel ma délelőtt megajándékoztak bennünket. Az utolsó beszélője a konferencia ülésének Elton Perry Elder, a 12 apostol kórmának tagja lesz. A beszédét követően a kórus zárásként elénekli a Hiszek Krisztusban című himnuszt. Ezt követően az áróimát Larry J. Echo Hawk Elder mondja 70-ektől.
Last November I had the privilege of being invited.
Tavaly novemberben abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy Henry B. Eyring elnökkel és Gerald Cusse püspökkel együtt részt vehettem egy vatikáni kollokviumon a házasságról és a családról Rómában, Olaszországban. 14 különböző vallás, és a 7-ből 6 kontinens képviselői voltak jelen, akik valamennyien azért kaptak meghívást, hogy kifejtsék véleményüket a családok helyzetéről a mai világban. A kollokvium első ülését Ferenc pápa nyitotta meg a következő kijelentéssel. Ma a mulandóság kultúrájában élünk, melyben egyre több és több ember mond le a házasságról, mint nyilvános kötelezettségvállalásról. Ez a viselkedésbeli és morális forradalom gyakran lengette már eddig is a szabadság zászlaját, de valójában inkább csak lelki és anyagi pusztulást hozott számtalan embernek, különösen a legszegényebbeknek és legsebezhetőbbeknek. Mindig ők azok, akik a legtöbbet szenvednek ebben a válságban. A felnövekvő nemzedéket illetően Ferenc pápa azt mondta, hogy fontos, hogy ne adják át magukat a mulandóság mérgező mentalitásának, hanem olyan forradalmárok legyenek, akiknek megvan a bátorsága igaz és maradandó szeretetet keresni, és szembe menni az elterjedt mintával. Ennek így kell lenni. A nyitó beszédet követően 3 napig előadásokat és eszmecserét tartottak, ahol a vallási vezetők a férfi és nő közötti házasságról beszéltek. Ahogy a vallási vezetők elképzelhető, legtágabb körét hallgattam. Azt tapasztaltam, hogy teljes mértékben egyetértenek egymással, és támogatják egymás hitét, a házasság intézményének szentségét, és a család, mint a társadalom alapegységének fontosságát illetően. Erős közösséget és egységet éreztem velük. Sokan voltak, akik látták, és különféle módokon ki is fejezték ezt az egységet. Az egyik kedvenc pillanatom az volt, amikor egy iráni muszlim tudós a mi saját családról szóló kiáltványunkból idézett 2 bekezdést, szóról szóra. A kollokvium alatt megfigyeltem, hogy amikor a különböző hitek, felekezetek és vallások egyetértésben vannak a házassággal és a családdal kapcsolatban, akkor a családi egységek természetes velejáróiként megjelenő értékekkel, hűséggel és elkötelezettséggel is egyetértenek. Lenyűgöző volt látni, hogy a házasság és családközpontú prioritások így áthidaltak és felváltottak minden politikai, gazdasági vagy vallási különbséget. Amikor a házastársunk szeretetéről és a gyermekeink iránt érzett reményekről, aggodalmakról és álmokról van szó, mindannyian egyformák vagyunk. Csodálatos volt a világ minden tájáról összegyűlt előadókkal együtt részt venni az üléseken, ahol kifejezték gondolataikat a férfi és nő közötti házasság fontosságáról. Minden egyes előadást más vallási vezetők bizonságaival zárták. A kollokvium utolsó bizonságát Henry B. Eyring elnök mondta. Erőteljes tanúbizonságot tett az elkötelezett házasság szépségéről és a családok örökkévalóságának ígéretébe vetett hitünkről. Eiringernök bizonysága méltó zárása volt annak a három különleges napnak. Nos, felmerülhet bennetek a kérdés, ha a többség hasonlóan érzett a családi prioritásokkal és a hitelvekkel kapcsolatban, ha azok a hitek és vallások tulajdonképpen mind megegyeztek a házasság fogalmában, és ha azonos volt a véleményük az otthonra és a családi kapcsolatokra helyezendő értékeket illetően, akkor miben különbözünk mi? Miben tér el, és hogyan különbözteti meg magát az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyháza mindenki mástól a világon? A válasz a következő. Bár nagyszerű volt látni és érezni, hogy mennyi véleményben osztozunk másokkal a világban, a családdal kapcsolatban, csak mi vagyunk birtokában a visszaállított evangéliumból eredő örökkévaló nézőpontnak. A visszaállított evangélium egy olyan nagy és olyan lényeges dologgal egészíti ki a házasság és család témáját, hogy nem lehet eléggé kihangsúlyozni. Mi az örökkévalóságról beszélünk. Egy új szintre emeljük a házasság kötelezettségét és szentségét, mert mi hisszük és megértjük, hogy családok már a Föld létrejötte előtt is léteztek, és hogy az örökké valóságban is létezhetnek. Erről a tanról beszél egyszerűen, erőteljesen és gyönyörűen Ruth Gardnernek, az Eleminek írott dala, a családunk együtt élhet örökre. Álljatok meg egy pillanatra, és képzeljétek el, ahogy az elemis gyerekek világszerte ezeket a szavakat éneklik anyanyelvükön, teljes hangerőből, és olyan lelkesedéssel és szeretettel, amilyet csak a családjaik iránti szeretetük válthat ki. Családunk együtt élhet örökre, atyánk terve szerint. Hogy családommal mindig együtt lehessek, az Úr megmondta, hogy mit tegyek. Visszaállított evangéliumunk összes vallási hitelve a családokon, és a házasság új és örök szövetségén alapszik. Az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus egyházában hiszünk a halandóság előtti életben, ahol mindannyian Isten, a mi mennyei atyánk szó szerinti lélek gyermekeiként éltünk. Hiszük, hogy mi akkor is és most is az ő családjához tartoztunk és tartozunk. Hiszük, hogy a házasság és a család kötelékei a síron túl is folytatódhatnak. Hogy a házasság, ha az ő templomaiban köttetik a megfelelő felhatalmazással rendelkezők által, az eljövendő világban is érvényes lesz. A mi házassági szertartásainkban nem azt mondjuk, hogy míg a halál el nem választ, hanem hogy az időre és az örökké valóságra. Hisszük azt is, hogy az erős, hagyományos családok nem csak a stabil társadalom, gazdaság és kulturális értékrend alapegységei, hanem az örökké valóság, illetve Isten királyságának és kormányának alapegységei is. Hisszük, hogy a menny kormányzata és szervezete a családokon és tágabb családokon fog alapulni. A házasság és a család örökké valóságába vetett hitünk miatt szeretnénk mi egyházként a megerősítésüket célzó világméretű mozgalmak vezetői és résztvevői lenni. Tudjuk, hogy nem csak az aktívan vallásosak osztoznak a tartós házasság és erős családi kötelékek közös értékeiben és előtérbe helyezésében. Számos világi ember jutott arra a következtetésre, hogy az elkötelezett házas és családos lét az élet legészszerűbb, leggazdaságosabb és legboldogabb módja. Senki nem talált még egy házasságban élő szülőkből és gyermekekből álló háztartásnál hatékonyabb módszert a következő generáció felnevelésére. Miért kellene, hogy mindenhol fontos legyen a házasság és a család? A közvéleménykutatások azt mutatják, hogy a házasság még mindig a többség ideálja és reménye minden korosztályban. Még a milleniumi generációban is, ahol olyan sokat hallani az önként vállalt szingli életről, a személyes szabadságról és a házasság helyetti együttélésről. Az igazság az, hogy a világon a túlnyomó többség még mindig szeretne gyermekeket vállalni és erős családokat alkotni. Amikor már megházasodtunk, és gyermekeink is vannak, még inkább nyilvánvalóvá válik, hogy mi az, ami igazán közös az emberiségben. Családos emberként, bárhol is élünk, és bármiben is hiszünk, sok hasonló küzdelemben, egymáshoz való alkalmazkodásban, reményben, aggodalomban, és álomban osztozunk gyermekeink miatt. A New York Times rovat vezetője David Brooks azt mondta, az embereknek nem jobb, ha maximális személyes szabadságot kapnak arra, hogy azt csináljanak, amit csak akarnak. Jobban járnak, ha ellepik őket a kötelezettségek, melyek túlmutatnak személyes választásaikon, a családdal, Istennel, szakmával és hazájukkal kapcsolatos kötelezettségek. Az egyik probléma az, hogy a média és a szórakoztatóipar nagy része, amiben a világ osztozik, nem tükrözi a többség prioritásait és értékeit. Valamilyen okból a televízió, filmek, zene és internet túl nagy része a magát többségnek álcázó kisebbség klasszikus esetét képviseli. Az erkölcstelenség és erkölcs nélküliség, az erőszak nyílt ábrázolásától kezdve, az úgymond rekreációs szexig normaként van ábrázolva, és elhiteti a többségi értékeket követőkkel, hogy maradiak vagyunk, egy letűnt korszak követői. Soha nem volt még nehezebb felelősségteljes gyerekeket nevelni, és összetartani a házasságokat és a családokat, mint egy ilyen média és internet uralt a világban. De bármit is mutat a média, és a szórakoztatóipar zöme, és annak ellenére, hogy nagyon is valós a hanyatlás néhányak házasságra és családalapításra való hajlandóságában, az emberiség nagy többsége még mindig hisz benne, hogy a házasságnak egy férfi és egy nő között kell fennállnia. Hisznek a házasság utáni teljes hűségben, és hisznek házassági esküjükben, miszerint betegségben és egészségben is együtt lesznek, míg a halál el nem választja őket. Emlékeztetnünk kell magunkat néha arra a csodálatosan megnyugtató és vigasztaló gondolatra, ahogyan engem is emlékeztettek Rómában, hogy a házasság és a család még mindig a legtöbb ember célja és ideálja, és hogy nem vagyunk egyedül ezekkel az ezeket érintő hitünkben. Soha nem volt még nehezebb gyakorlati egyensúlyt találni munka, család és személyes szükségletek között, mint napjainkban. Egyházként szeretnénk segíteni, amiben csak tudunk, hogy támogassuk az erős házasságok és családok létrejöttét és fennmaradását. Ezért vesz részt tevékenyen, és nyújt iránymutatást az egyház különböző koalícióknak és ökumenikus törekvéseknek, melyek a család megerősítését szolgálják. Ezért osztjuk meg családcentrikus értékeinket a médiában és a közösségi médián keresztül. Ezért osztjuk meg genealógiai és tágabb családi feljegyzéseinket minden nemzettel. Szeretnénk hallatni a hangunkat minden hamis és alternatív életmóddal szemben, melyek megpróbálják felváltani azt a családi szervezetet, melyet maga Isten alapított. Szeretnénk hallatni hangunkat a hagyományos családokkal járó öröm és teljesség fenntartásáról. Továbbra is hallatnunk kell hangunkat szerte a világon arról, miért olyan fontos a házasság és a család, illetve miért van az, hogy a házasság és a család valóban számítanak, és mindig is számítani fognak. Kedves testvéreim, a visszaállított evangélium a házasságon és a családon alapszik. A házasság és a család az, amiben leginkább egyesülhetünk más vallásokkal. Ez az, ahol a legnagyobb hasonlóságot találjuk a világ többi részével. A házasság és a család az, amiben a legnagyobb lehetősége van az utolsó napok szentjeinek, Jézus Krisztus egyházának arra, hogy világosságként álljon a hegyem. Hadd tegyek végül tanúbizonyságot arról, és a Földön eltöltött 9 évtizeden feljogosít arra, hogy ezt mondjam, hogy minél idősebb vagyok, annál inkább megértem, hogy a család az élet központja, és az örökké való boldogság kulcsa. Hálás vagyok a feleségemért, a gyermekeimért, az unokáimért, a dédunokáimért, az összes unokatestvérért, a házasságkötés útján kialakult és tágabb családért, akik ilyen gazdaggá, és igen, örökké valóvá teszik az életemet. Ezekről az örök igazságokról teszem legerősebb, és mindennél szentebb tanúbizonyságomat. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you. Our dear Heavenly Father,
drága mennyei atyánk, alázattal hajtunk fejet előtted, most imában is hálát adunk neked a nagyszerű szabadítás tervéért, és különösképpen szabadítónkért, és megváltónkért Jézus Krisztusért, és az ő engesztelő áldozataért, amit értünk végzett. Hálásak vagyunk az élő prófétáért, Monson elnökért, valamint mindazokért az apostolokért és prófétákért, akik vele együtt szolgálnak. Imádkozunk azért, hogy a te áldásod rajtuk legyen, és emeld fel őket, miközben szolgálnak bennünket. Nagyon hálásak vagyunk a lelki üzenetekért, melyeket ma kaphattunk a te hű szolgáitól. Amint most elhagyjuk a konferenciának ezt az ülés szakát, arra kérünk téged, hogy a te lelked velünk maradjon mindenben, amit csak teszünk. És ezt az imát pedig a te szent fiad, Jézus Krisztus szent nevében mondjuk. Amen.
This has been a broadcast of the 185th.
Önök az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza 185. éves általános konferenciáját látták. A beszélők az általános felhatalmazottak és az egyház általános tisztségviselői közül lettek kiválasztva. A zenét a Mormon Tabernáklum kórus szolgáltatta. A közvetítést a Bonneville Distribution közszolgálati műsorként sugározta. A programot írásbeli engedély nélkül tilos sokszorosítani, rögzíteni, másolni, vagy bármely más módon felhasználni.